hogyha ők nem keresnek valamilyen mondva csinált apropót, hogy kilépjenek a szövetségből, tehát hogy ne induljanak közös listán, akkor ma a szövetség bent van a parlamentben. És nyilvánvaló, hogy a kormánykoalíciónak a tagja lett volna, és biztos, hogy a szövetség ilyen viselkedés, mint amit most a koalíciós partnerei a Ficónak csinálnak, messziről elkerülné, tehát hogy még csak föl sem merülne a gyanúja, hogy ilyen megbízhatatlan partner legyen.
Jó napot kívánok! Önök a Nagy Ittót, a Ma Hét Média Család közéleti elemző műsorát látják. Én Kocur László vagyok, mai beszélgetőtársam pedig Somogyi Szilárd.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm Önöket!
Hát egy év eleje csak a természetben, a mezőgazdaságban és a nemzetgazdaságban ilyen lassú folyású a hazai közéletben. Ott nem beszélhetünk semmiféle pangásról, ugye lassan vége az első hónapnak, amely az évszakhoz képest, ahogy az évszak szokatlanul meleg, úgy a közeledő történések is szokatlanul nagy hőfokon égnek. Ugye tanulni lehettünk egy sikeres, majd két sikertelen rendkívüli üléskísérletnek a törvényhozásban. Régóta, azt nem mondhatjuk, hogy soha nem látott mértékű, de régóta nem látott mértékű tüntetés hullám bontakozott ki, illetve van kibontakozóban ez egy folyamat. És hát ebben a helyzetben ugye nem túl okos dolog a koalíciós pártokból, amikor a többség épp hogy patika mérlegen mérhető embereket kizárni. Ahogy ennek a közelmúltban tanulni lehetünk, ugye nem elég, hogy az SNS 3, immár a Klassz SZD is 2, vagy 2 plusz 2, attól függ, hogyan nézzük, képviselői kézzel, szavazattal szegényebb. Mit jósol ez a Fico kormánynak szerinted?
Hát a Ficónak és a kormányának szerintem mindenképpen pozitívumokat jósol hosszú távon, de majd annak a kormánynak, amit a nagy gyűjtőpártá alakult, Smer fog jelenteni. Én szerintem mindenképpen ugye egy ilyen betagozódási folyamatnak a kezdetén, vagy pedig már talán nem is a kezdetén vagyunk, amikor a jelenlegi kormányoldal kilátásba helyezi, vagy láthatóvá válik, hogy a Smer egy gyűjtőpártá válhat, majd ugye a fölbomló SNS, a várhatóan szintén ugyanerre az útra lépő Klassz SZD-nek a mondjuk úgy, hogy maradványaiból egy nagy pártot tudna majd kialakítani. Tehát ebből a szempontból pozitívumot lehet mondani. Az, ami történik, amit te is ugye felsoroltál, az én szerintem viszont mindennek az ellenkezője. Tehát ami például mondjuk akár Bécs, vagy például mondjuk Budapesten történne, hogyha egyáltalán előfordulnának ilyen helyzetek, nyilván a megoldása más irányba mutatna. Kormányon levő pártból mandátummal rendelkező képviselőt kizárni, ugye ezt meg lehet csinálni akkor, amikor kellemes többsége van a kormánykoalíciónak, 10-15 fővel, vagy esetleg alkotmányozó többsége van, de nem ilyenkor, mint ahogy te is mondtad, hogy patika mérlegen van. Tehát én úgy gondolom, hogy ahogy régebben ugye magyar írók szokták mondani, hogy hosszú láncra engednek valamit, tehát szerintem most Robert Fico ezt teszi a szatellitjeivel, hagyja, hogy itt ezek a törésvonalak megerősödjenek, de az, hogy a kezéből kiengedni az irányítást és a zsinóroknak a megtartását, azt nehezen tudom elképzelni. Azt a reális elképzelésnek tartott, hogy a következő választásokon már egy nagy párt fog a jelenlegi kormánykoalíció helyett megjelenni?
Hát, hogyha mondjuk kitekintünk a most éppen elnökválasztási lázban égő Romániára, hogy ott nemrégiben voltak parlamenti választások, akkor beszéltünk róla, hogy az egyik legnacionalistább pártból, az AUR-ból kivált két kisebb párt, és immár így a hármuk támogatottsága összesen a szavazatok mintegy harmadát, a pontos számokra már nem emlékszem, de úgy 30% körüli részét tette ki. Tehát jobban muzsikáltak a szakadárokkal egyetemben a nacionalisták, mint hogyha egy nagy nacionalista tömb lett volna, tehát hatalomtechnikai szempontból itt ugye mérlegelni kell a dolgokat. Ugye, hogyha Smer történetét nézzük, ő már korábban a történelmi baloldali pártokat, az SZDL-t, ezeket a kisebb balos pártokat, akik nem a KSZ voltak, a kommunista párt, azokat folyamatosan kisgömböcként integrálta magába. Látod, a személyes konfliktus miatt aztán létrejött a Klassz, és így megtudta, több szavazat jött be nekik, mint hogyha egyedül lettek volna. Tehát ez nem volt számukra haszontalan. Tehát egy gyűjtőpárt egymagában lehet, hogy a mérsékelt balos érdeklődésűeket nem tudna olyan intenzitással megszólítani.
Hát meg ugye ezért ez függ azon is, hogy az egyes pártoknak a képviselői hogy viselkednek. Visszatérnék azért még egy pillanatra ahhoz a kaotikus helyzethez, amit a bevezetődben fölvázoltál, ami esetleg a kormány oldalra talán rá is fogható. És hogyha jobban belegondolsz, vagy például kedves nézőik is jobban belegondolnak, akkor igazából ki tehet erről a dologról? Én szerintem a Solymos László vezette Híd és annak a vezető társasága.
Hát ez merész következtetés, egy saktáblán komoly lépés, hogy jutott el erre?
Hát a helyzet mutatja ezt, mert ugye, hogyha ők nem keresnek valamilyen mondva csinált apropót, hogy kilépjenek a szövetségből, tehát hogy ne induljanak közös listán, akkor ma a szövetség bent van a parlamentben. És nyilvánvaló, hogy a kormánykoalíciónak a tagja lett volna, és biztos, hogy a szövetség ilyen viselkedés, mint amit most a koalíciós partnerei a Ficónak csinálnak, messziről elkerülné, tehát hogy még csak föl sem merülne a gyanúja, hogy ilyen megbízhatatlan partner legyen. Tehát hogy szerintem ennyi múlott a dolog.
Érdekes felvetés ebben. Még így nem gondoltam bele, de hogy az is kérdés, hogy a kiváltak, illetve a kizártak hogy fognak viselkedni. Ugye Huliakék, akik az SNS-ből távoztak, az SNS frakcióból, mert tagok nem voltak, az SNS frakcióból távoztak hárman, ők már deklarálták, hogy ők a kormányt támogatni fogják, bár ugye itt...
Ha a kormány is támogatja őket, ugye megfelelő, ahogy régen szokták mondani, naturáliák formájában.
Hát Mikulás Zurinda második kormányának végnapjaiban láthattunk már hasonlót, úgyhogy nem példátlan ez a hazai belpolitikában. Ugyanakkor szintén egy emberi konfliktus okán Rudolf Huliak, a kis csoport vezetője, és Andrej Danko között a normális kommunikáció a frakció berkeit belülről jól ismerők szerint már ellehetetlenült, úgyhogy itt most azt várják, hogy osztályfőnökként Robert Fica közbeavatkozzon és rendet tegyen a hátsó padban óra alatt csintalankodó lurkok között. Ugye nagyobb probléma, hogy a Klassz esetében is van egy ilyen ki nem mondott várakozás, amit a hírekben olvashattunk, hogy azt várják, hogy már kínálat is érkezett, hogy ha a pártok ezt nem tudják megoldani önerőből, de csak akkor közbeléphet Robert Fico. Míg Huliak esetében egyértelmű, hogy ők mit szeretnének. Itt a Klasszból kiváltak, ott egy elég komoly belső szivároktatás cunami indult, arról, hogy ki is irányítja a Klasszt valójában. Tehát ilyen Miguel megállapításai, aki tekintve, hogy sokáig a sajtóban dolgozott, valószínűleg tudja, hogy működik a sajtó és a média, és ennek megfelelően kommunikál. És Charles Stross képviselő kicsit haloványabb, tehát őt ugye a parlamenti munkája, mint most a kilépést követő időszakban, tehát Miguel ennek az ászlóvivője. Az mennyire lepett meg, amit Pellegriniről, Druckerről és a Klassz belviszonyairól mondott?
Meg kell, hogy mondjam, hogy semmennyire, és úgy gondolom, hogy a nézők nagy része is ezzel így van, hisz tudjuk azt ugye, hogy Pellegrini volt a párt egyetlen arca. Tehát ugye volt próbálkozás az, hogy a most a Halasz elnöki pozícióját betöltő Sutay Estok, egy karizmatikus, jó profillal rendelkező politikusként belép a második hegedűs pozíciójából az első számú arc helyére, és ez nem sikerült, ugye? Nem sikerült Pellegrini, hogyha továbbra is mondjuk úgy, hogy befolyás gyakorol a pártra, nem találkozott szerintem ezzel kapcsolatosan semmilyen ellenállásba, a népszerűsége a párton belül töretlen, úgy gondolom, hogy a szavazói, tehát a preferenciái is azok lennének, hogyha pártpolitikus lenne, úgyhogy szerintem ez a természetes svung viszi előre, hogy érdeklődjön a saját maga által létrehozott pártról. Arra lennék még kíváncsi, hogy hogyan látod az ellenzéknek a helyzetét, hisz minden, amit elmondtunk most, a szinte mind negatív előjellel kezdődött a kormánykoalíciót illetően, hogy egy ilyen helyzet, azt lehetne mondani, hogy aranybánya, vagy legalábbis mandátum, vagy preferencia bánya lehet mindenkori és bárhol a világon működő ellenzéknek.
Egyrészt van a performance vonulat, bár annak már lassan idestől két hete, amikor Igor Matovics szerintem tőle nem elvárt ügyességgel fölküzdötte magát a kormányhivatal Kovács Otvos kapujára, ahova egy zacskó pelenkát akasztott arra az esetre, hogyha Robert Fico miniszterelnök netán
összecsinálná
magát. Igen, gondolkodtam, hogy mondjam szalonképesen, összecsinálná magát, mielőtt Kijevbe indulna, ahova egyébként nem ment. Tehát van ez a performanszos vonulat. Nem véletlen, hogy a Progresszív Szlovákia második, tehát amikor másodszor próbáltak rendkívüli ülést összehívni, akkor Igor Matovicsot már nem hívták meg az aláírók közé, ezzel is jelezve, hogy hát jó, ő is ellenzéki, de inkább Mihály Simecska pártelnök úgy fogalmazott, hogy az aláírók a közelebbi szövetségesei. Ezzel a Matovicssal elképzelhetőnek tartom, hogy hogy nehéz közösséget vállalni az ellenzék tárgyalások iránt inkább elkötelezett részének. Hát azt látjuk, hogy ha a parlamentben nem is, az utcán kétségkívül sikeresek.
Nem, nem lennék teljesen biztos, hisz amit ugye említette bevezetődbe, tehát az, hogy a tüntetések országszerte lezajlottak nagy számban, de én úgy gondolom, hogy ezeken a tüntetéseken elsősorban ezeknek a pártoknak, tehát a jelenlegi ellenzéki pártoknak a szimpatizánsai vesznek részt. Tehát, hogy nem éri el azt a, bár nagy számúak a tüntetések, nem éri el azt a szintet, amikor már mondjuk az ingadozó, vagy a neutrális, vagy a határozott pártpreferenciával nem rendelkező polgárok is kimennének. Szerintem akkor még több 100%-kal nagyobb tömegnek kéne lenni.
Ez kétségtelen, de föntart egy olyan társadalmi feszültséget, ami a megoldásnak biztos, hogy nem használ. És most evezzünk át néhány gondolat erejéig, miként ugye Rakoncai Gábor már félúton van az Atlanti óceánban, mi gondolatban némileg gyorsabban.
Több ezer kilométer.
Igen, az Atlanti óceán túlpartjára az Egyesült Államokban, ahol Donald Trump mondhatni erősen kezdett. Ugye legutóbbi...
Erős kezdés után határozott folytatás, ugye?
Hát tehát a belépő kétségkívül erős volt, és ma reggeli, vagy tegnap esti, attól függ, hogy az időeltolódást, hogy hova számítjuk, hír, hogy a deportálós hevületében, ugye ettől mi Szlovákia...
Egyezzük meg úgy, hogy csütörtökről beszélünk, tehát a hó végéről, 30-áról.
Deportálásokkal ugye, mi Szlovákia, magyarok így mindig egy kicsit, vagy legalábbis én egy kicsit...
Más jelent a mi számunkra, mint a...
Csínyel,
az eredeti fogalmi tartalma.
Igen, tehát, hogy Guantanamón a híret fogolytáborban, ahol az ellenséges harcosokat, tehát nehogy katonának nem minősített személyeket, hogy a nemzetközi jog vonatkozó részei ne vonatkozzanak rájuk, tartják fogva, és ahol 30 ezeres kapacitásuk van, a legsúlyosabb bűnelkövető illegális bevándorlókat oda küldeni a kubai éghajlatot élvezni, mert ahogy ő is mondta, onnan nehéz visszajönni. Illetve ugye repülőgépek indulnak napjába, és hát az amerikai celebvilág ehhez könnyezve asszisztál.
A celebvilágot úgy érzed, mint tehát, hogy a társadalmi celeb, tehát a krémje a felső 10 000?
Hát a Hollywood is.
Értem. Engem az fogott meg Trump elnök néhány napjába, most a néhány napot akár tehetném a beiktatás előtti időszakra is, illetve a beiktatás utánira, hogy egy teljesen más fölfogásba közelíti meg a probléma megoldást, ugye? Tehát maga az, hogy nem csak a hosszan elnyúló klasszikus diplomáciai tárgyalásokban látja a lehetőséget, sőt, ha jól veszem ki, akkor ez inkább csak mindegy rezerva jelenik meg az elképzeléseibe. Tehát, hogy ez a határozott föllépés és igazán tényleg egy üzletemberhez méltó fölfogása a dolgoknak, sok esetben úgy látszik, hogy nagyon gyorsan eredményre vezet. Nem vagyok benne biztos, hogy mindig pozitív eredményre, de valamiféle eredményre. Ugye vannak olyan szélsőséges témák, mint például Grönland megvétele, átvétele vagy elfoglalása, vagy a Panama csatornával hangoztatott nézetei. Ezek olyan gondolatok, amik pár héttel ezelőtt, vagy pár hónappal ezelőtt elképzelhetetlenek lettek volna bárki szájából, nem pedig a világ legerősebb hadseregével rendelkező elnöknek a szájából, és úgy látszik, hogy a másik oldal valamiféleképpen betagozza ezt, betározza, és valamiféleképpen reagálni próbál rá, tehát senkit nem hagy hidegen.
Ki a másik oldal itt esetedben, kire gondolsz?
Hát ugye például, hogy az, hogy amit kiszivárogtak hírek, például mondjuk a dán miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésről, vagy Panamának a mondjuk úgy határozott hangúnak tűnő reakciója a csatornát, illető Trumpi fölvetéssel kapcsolatosan. Sőt, akár azt is mondhatnám, hogy Oroszország is valamilyen pozíciót kénytelen fölvenni Trump elnök föllépésével kapcsolatosan, amit lássunk be, talán egy kicsit mellette van azoknak az elképzeléseknek, mind amit Trumptól vártak, hogy itt majd valami nagy egymásboborulás lesz Putyin elnökkel.
Ugyanakkor ezek a Grönlanddal, a Panama csatornával kapcsolatos elképzelések, mondjuk így, tehát diplomáciai szempontból kétségkívül ráirányítják a figyelmet az Egyesült Államokra, Trumpra, de hogy hasznosak ez azért vitatható, mert Szlovákia magyarként másképp látjuk ezt, de ilyen volumenű terület el, illetve hozzá csatolásokkal dobálózni egy akkora hadsereggel a hátam mögött, ahogy ezt Trump teszi, ez semmiképpen a közbizalmat, illetve a globális biztonságban.
Hát én szerintem ugye most ugye olyan nagyon gyakran egyre inkább elterjed a közbeszédbe, és ugye az új világrendnek, vagy pedig az új paradigmának a létrejötte. Szerintem egy ilyen új paradigmában ez a fajta hozzáállás, amit Trump bejelentett, bemutatott, belengetett, az idézőjelben nyerő lesz, mert hát én úgy gondolom, hogy az embereket, legalábbis a felelős pozícióba levő döntéshozókat nem fogja hidegen hagyni, semmiképpen sem. Tehát én mindenképpen az Egyesült Államok külpolitikai, vagy pedig mondjuk úgy világpolitikai megerősödését várom ettől a föllépéstől.
Hát ugye etéren az egyik legfőbb a történelmi ellenlábas a Oroszország, ugye háborús, tehát gazdaságilag is egyébként is, tehát nehezebb helyzetben van, tehát itt ugye Kína lehet az, aki az ő szárnyait visszanyesheti. Érdekes, Kína margójára, ott még nem írt fel semmit, még oda nem mondott semmi olyan üzenetet, amitől a tajvani szorosban csőre töltöttek volna a kínai hadihajók, úgyhogy várhatjuk.
Sokszor úgy van, hogy sok negatív példa a sorban következőket is már eleve bizonyos öncenzúrára készteti. Tehát várható, hogy esetleg Kína majd saját magát fogja moderálni annak alapján, amit lát a környezetébe.
Hát ugye közelmúltban jelent meg egy értekezés arról, hogy Kínában azért készült több hadihajó, mint az Egyesült Államokban, mert az Egyesült Államokban már nincsenek hegesztők, akik ezt meghegesztik, Kínában pedig vannak, és hogy ugye mivel egy ilyen hajónak az építése sokáig tart, ez évek múlva fog majd a világpolitikába, a világtengereken begyűrűzni. Ugye Donald Trumpnak viszont ugye Ukrajna további finanszírozását is valahogy menedzselni kell. A napokban Volodymyr Zelenszkij olyan jellegű üzenetet küldött, hogy nagyobb, tehát markánsabb támogatást várna az Egyesült Államoktól, és a Trumpnak be kell állni Ukrajna mögé. Tudjuk, hogy az elnöktől, illetve a szenátusi többségtől függetlenül egy külpolitikai konszenzus uralkodik az Egyesült Államokban Ukrajna támogatását illetően. Voltak ilyen hangok is, akik gondolták, hogy majd leállnak a támogatások, nem álltak le, sőt, Ukrajna tekintetében várható szerinted bármilyen elmozdulás az Egyesült Államok részéről?
Igen, úgy gondolom, hogy igen. Tehát ugyanez a határozott föllépése Trumpnak, szerintem az ukrán, tehát az orosz agresszió, ukrajnai-orosz agresszió kérdésében is meg fog nyilatkozni. Nem valószínű, hogy közvetlen és direkt módon, ugye ő kinevezte a Kellogg's nyugalmazott tábornokot, hogy őt lényegében képviselje ennek a problémának a megoldásába, és szerintem nem pár éven belül, de pár hónapon belül valamiféle változása lesz ennek a helyzetnek, éppen ennek az amerikai behatásnak az eredményeképpen.
Hát azt már biztosan kimondhatjuk, hogy ugye 24 órán belül nem sikerült békét teremteni, ezt akkor is tudtuk, amikor ezt kimondta, ugye akkor a kampány, még a kampány elején járva, talán még nem is hivatalos elnökjelöltként mondta, hogy fölhívja mindkét felet, elbeszélget velük, elmondja maga kulcsmondatait, és akkor majd béke lesz. Hát mivel a 30-án beszélgetünk, azt is kimondhatjuk, hogy az egy hónap se jött össze, de hogyha legalább egy néhány hónapon belül, vagy fél éven belül sikerülne ezt a február 24-én immár 3 éve tartó esztelen háborút valamilyen módon visszaszorítani, akár egy béketárgyalás, vagy fegyverszünet által, az biztos, hogy nem csak az Egyesült Államoknak, hanem Oroszországnak, Ukrajnának és az egész világnak is használna. Figyelni fogjuk, hogy Donald Trump, Vladimir Putin és Volodymyr Zelenszkij mit lép ebben a kérdésben, és arról beszámolunk heti lapunkban, a Magyar Hétben, és portálunkon a mahét.sk-n, illetve közösségi oldalainkon, ahol megköszönjük, hogyha követnek, illetve értékelnek bennünket. Ez volt a Nagyító, a Mahét Média Család közéleti elemző műsora. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Tegyenek így a jövő héten is. A viszontlátásra.